Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok. Vendégem Ambrus György, a Novelment mérnökiroda ügyvezetője és tulajdonosa. Az előző részben az ingatlanfejlesztés kulcsmomentumairól, a versenyről és a kudarcok feldolgozásáról, meg az iparági összefogás fontosságáról beszélgettünk. Ebben a részben a kapcsolódás lesz a központi gondolat, legyen szó emberi kapcsolatokról, vagy építészeti alkotásokról.
Neked ez hogy megy, ez a sokszínű, ez a rengetegféle csapat összetartása?
Én azt mondanám, hogy két olyan szempont van, amire mindig próbálok figyelni, hogy hála Istennek nagyon jó, magas és okos és jó képzett emberek között tanulhattam ki ezt a szakmát, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy értem a szakma szabályait, és hogy ha úgy élem az életem, és úgy javasolok döntéseket, és úgy végezzük a munkákat, hogy azt a szakma is előírja, és szakma szabályai szerint haladunk, az szerintem egy nagyon fontos.
Ez a kulcs?
A másik, amit szintén tanítottak, tanultam, de nagyon könnyen magamévá tudtam tenni, tehát az pedig az a tulajdonosi szemlélet, hogy te valakinek a házán dolgozol, az hozzá tudsz állni úgy is, hogy jó, hát a te házadon dolgozok, vagy én beleélem magam, és amikor tárgyalok bárkivel, bármiről, legyen ez tervező, legyen ez kivitelező, akkor legalább olyan alapossággal, és legalább olyan megértéssel, vagy legalább olyan szigorral, mintha én lennék a tulajdonos.
Ezen múlik?
Szerintem a tulajdonosi szemlélet az egy nagyon fontos tulajdonság lehet ebben, egy kulcs lehet ebben a szakmában, igen.
És a többiek ezt így átveszik? Mert azért mondani könnyű, megcsinálni annál nehezebb.
Amikor kerestem ide a csapatba a kollégákat, akkor mind a szakmaiságot néztem, és hogy azokat a fókuszpontokat, annak része volt például, hogy ő képes-e arra, hogy tulajdonos is azt érezze, hogy te legalább annyira fontosnak tartod az ő kérdéseinek a megoldását, mint amennyire neki.
Ezt hogy lehet eldönteni, mert igen, ez jól hangzik, és akkor beszélsz valakivel egy-két órát, jó, ha ismered korábban, de van erre valami jel, megérzed, vagy máshonnan jössz rá arra, hogy igen, ez az ember, ez képes erre.
Igen, szerintem a probléma megoldási javaslataiból. Egy megbeszélésen ezt meg tudom mondani, hogy ő alkalmas-e erre, mert vannak a probléma csinálósok, meg vannak a probléma megoldós emberek szerintem, és ez sokkal közelebb van a probléma megoldós típusú emberhez.
Tulajdonképpen olyan vagy, mint egy orvos. Az orvos is mindig persze meggyógyul a beteg, de azért alapvetően az ő munkája a bajból áll, tehát a bajt kell megoldani. Most nyilván egy ingatlan fejlesztés az szép reményekkel indul, de hát aztán jön a mindennapok kőkemény valósága, néha szomorú valósága, szóval ez nem zavar. Van elég energiát? Tehát honnan tudsz ebbe újra és újra belevetni magad?
Nos, nagyon motivált időszakomat élem ezzel a cég alapítással.
Miért?
Mert nagyon-nagyon motivál ez az egész új helyzet. Új emberek megismerése, egy új perspektíva, egy új pozícióból megközelítés, ez engem végtelenül motivál. Úgyhogy igazából most én vagyok az első és az utolsó, aki az irodába érkezik és megy, mert egyelőre azt érzem, hogy van előrehaladás, van sikere annak, amit csinálunk, és jó körbenézni az irodába, hogy a kollégák ott hagyják a papírokat, mert ment a munka, de már este volt, és elmentek haza. És egyelőre ez engem végtelenül motivál.
Mi a mérlege ennek az első, a kezdeti éveknek?
A legnehezebb lépés talán az első munkavállaló felvétele volt. Az nekem egy sokkal nagyobb ugrás volt lélektanilag, megugrani, meglépni, mint utána a további bővülés.
Mi volt benne a legnehez? Mi volt benne a nehéz?
A felelősség. Én most munkát kínálok valakinek.
És te egyedül, személy szerint.
Igen. Megvan a feladat, nagyon szép feladat, szakmai kihívás, de akkor te vállalod a felelősséget is, hogy akkor ő és a családja, és a fizetés, és a munka, és a hosszú távú.
Tehát mindenki egyedül. Felé, ugye? A munkavállaló felé, meg a megrendelő felé is, hogy az az ember.
Pontosan. Az nagyon izgalmas volt, ez tavaly karácsony előtt volt ez az izgalom.
Szerintem akkor erre emlékezni fogsz.
Én is azt gondolom. Az a dilemma, ami az első előtt történt, ahhoz képest a többi már rutin volt, folyamatosan új embert találni, aki egyébként azoknak a szempontoknak megfelel, amit is már részben ugye érintettünk, az viszont nagyon nehéz.
Nyilván végig kísérled a kivitelezést is, mondtam, felügyeled. Igen. És akkor jön a kivitelező, hogy hát elmentek a burkolók, vagy nem tudom én, nincs villanyszerelő, tök mindegy, de ezek a gondok. Hát ilyenkor mit lehet mondani, mert az ember először azt gondolja, hogy kicsit úgy ordibál, felemeli a hangját, hogy de akkor is megcsinálni, és akkor ilyen követelésekkel áll elő. Tehát attól, hogy az ember veri az asztalt, még nem lesz szakmunkás, vagy nem lesz munkaerő. Szóval ezeket hogy lehet megoldani? Ezzel diplomáciával, emberi szóval, vagy lehet ez egy ilyen helyzeten segíteni, amikor komoly pénzek, határidők forognak kockán?
Igényelni mi rugalmasságot ez a helyzethez.
Jó nagy leállást vettél, igen.
Mint
igen,
ahogy
igen.
A kivitelezőtől is igényelni mi rugalmasságot, hogy a megrendelővel. Ez is egy hasonló viszony, hogy össze kell csiszolódni egymással.
De ez az emberi játékra vagyok kíváncsi. Ez hogy működik?
Abszolút létezik. Én például szoktam rendszeresen olyan projekten, ami éppen kivitelezési időszak alatt van, a projektre kijelölt projektvezetőt vagy műszaki igazgatóval, negyed évente egyszer megyek kávézni. Uh-huh. És azt gondolom, hogy az a kávézás az nem arról szól, hogy mi most ott, ami a tárgyaló asztalnál történik, azt mi ott felülírjuk, meg nem is írhatjuk felül, meg nem is írjuk felül, hanem egy nagyon picit egy más környezetben.
Tehát nem szakmáztok annyira?
De szakmázunk, csak egy más környezetben, nem tárgyaló asztalnál, tehát egy más millióban, egy kicsit leülve, lehet, hogy könnyebben értjük meg azt a problémát, amit mind a ketten más székből, más pozícióból nézünk, és más kockázatok, és más helyen szorít a cipő. És lehet, hogy akkor egy kávézás mellett könnyebben értjük meg, hogy kinek hol vannak azok a fájdalompontjai, amiben, hogyha egy kicsit közelítenénk egymáshoz, akkor pontosan hamarabb lehet megoldani az ilyen szituációkat.
Hát igen, mert egy ilyen építési, mondjuk így értekezve, nem tudom mi a szakneve, amikor ott ül mindenki, hát akkor az olyan, mint valami ilyen parlamenti ülés, vagy valami nagyon formális dolog, és mindenki lobogtatja a saját problémáját, és őrzi az arcát.
Korábbi főnökömtől tanultam, akivel mai napig talán elmondhatom, hogy jó viszonyt ápolok. Ő mondta azt, hogy nézd Gyuri, a mi munkánkat az egy nagyon szép, mert ugye a végeredményt az nagyon egyértelműen és közérthetően lehet bemutatni.
Hát ott nincs vita.
De közben ez is a legnagyobb mérőfoka, hogy ott volt-e határidőre, ott volt-e minőségben, és ott volt-e olyan építészeti és minden értelemben, ami azt a nívót hozza, mert azt nagyon könnyű bírálni.
Hát az mindenki ért, sok minden máshoz is Magyarországon, ez egy ilyen...
Szóval, hogyha a vitákra hegyeznénk ki minden egyes ilyen építési kooperációt, és nem feltétlen mennénk el a megoldás irányában, és ezekben a játszmák nem a megoldás irányába vinnék a folyamatokat, akkor vélhetően maradnának ezek az félbehagyott építkezések jó hosszabb.
És ebben te vagy a kulcsszereplő egyébként? Mint építés vagy beruházás menedzser?
Benne vagyok maximálisan, igen.
Miért ezt a szakmát választottad?
Jó kérdés.
Mit tetszett benne?
Azt hiszem, hogy 5 éves voltam.
Öt?
5 éves voltam, amikor az én nagymamám házánál valamiféle betonozási munkát végzett. Édesapám, aki egyébként szintén az építőiparban dolgozott, és én ott rendkívül sokat serénkedtem, és ott valahogy ott el is hangzott a szülők, nagyszülők részéről, hogy na hát ez a gyerek még lehet, hogy az építőiparba fog kikötni, olyan kis lelkesen mentem oda, majd ezt követően én a gimnáziumban már 10. jártam fel Budapestre minden pénteken este egy külön rajztanfolyamra, hogy megtanuljam azokat az axonometrikus és ábrázoló geometriai típusú rajzokat, amiket a gimnáziumban bár nem tanultam, de a mérnöki iskola már a felvételihez is, meg utána az első évben is kellett. És én már 10., és utána még 2 év, tehát a 12-ben ugye érettségiztem, tehát 2 évvel az érettségi előtt én már jártam fel péntekenként és esténként az egyetemre egy ilyen esti iskolába rajzolt tanulni.
Tehát nagyon elszánt voltál?
Igen, ebben nagyon elszánt voltam, hogy ez nekem nagyon tetszett.
Hát ugyanakkor viszont azt a részét vállaltad az építőiparnak, vagy az építészetnek, ami a legtöbb gonddal jár, mert egy építész mérnök, az szépen álmodik, művész, formákat terem, tereket, és tulajdonképpen nem foglalkozik a megvalósítás sokszor koszos, véres valóságával. Hogy ez innen még billent, hogy billentél át ebbe a frontvonalba, nevezzük ezt így.
Van egy rossz berögződés, és ezt olyan szinten látom, hogy most kaptam egy felkérést, hogy egyetemen tartsak építészeknek előadást, és megkérdeztem, hogy nagyon megtisztelő, és nagyon köszönöm, és nagyon sok szeretettel el is fogadom. Mi lenne az, amit esetleg, ha én elmondanék, akkor az a diákok számára hasznos tudás lehet. És azt mondták, hogy segítsem kibillenteni abból a diákokat, hogy aki építőmérnöknek megy, az vagy statikus lesz, vagy építésvezető, aki építésznek megy, az meg designer, építész, és 3D látvány tervekkel bármit csinálhat.
Hát az a nagy menő, ugye?
És hogy próbáljon bemutatni, hogy léteznek egyéb szereplői is a projekteknek és az iparágnak, és hogy próbáljon megvillantani, mint például én, aki egyébként ezt a beruházói projektmenedzsmentet csinálja, hogy abszolút létezik egy ilyen, és hogy ennek mik az előnyei, és hogy lehet ezt elérni, hogy lehet ebbe beletanulni, hogy lehet ebbe szakmában tapasztalatot szerezni. Én sokkal jobban szeretek dolgokat teljes körűen átlátni, akkor sokkal jobban értem. És sokkal jobban bírok döntéseket hozni, hozattatni, döntés előkészíteni, hogyha teljes képet látom. Nekem ez például mindig egy elengedhetetlen. Amikor megkeresnek bármivel minket, először addig kérdezgetek, és addig beszélgetek, amíg azt nem értem, hogy legalább ezt a szituációra van egy valamilyen rálátásom, ami már úgy érzem, hogy oké, értem, és akkor utána lehet ebbe egy kicsit mélyebbre menni. Aki érez magában ilyen típusú motivációt, az azt gondolom, hogy neki mindenképpen merném ajánlani, hogy meg lehetne próbálni ezt a projektmenedzsmentet.
Kivilálói megfogalmazás, de nekem az a benyomásom, olyanok vagytok, mint a diplomaták. Így a kapcsolatokat próbáljátok elrendezni. Nem az egész egy ilyen kapcsolatmenedzsment.
Nagyon benne van. Mint ahogy mondtam az elején, hogy három részből tevődik össze, és ez az egyharmad, az biztos, hogy...
De nem több, mint az egyharmad. Tehát a műszaki dolgok azok talán megoldódnak maguktól. Mert itt az a kérdés, amikor egy sok ember együtt dolgozik, hogy meg akarják-e csinálni, vagy nem. Mindenki, aki ott ül, az érti a szakmáját.
Ez igaz, viszont ha nincs egy karmester, akkor hiába tud a hegedűs meg a bőgős zenélni, nincs, aki összehangolja őket, hogy ki mikor lépjen be, akkor nem egyszerre fognak zenélni.
Tehát te ilyen zenekart működtetsz, amikor beruházol?
Szerintem ez egy jó hasonlat, igen.
Melyik az építészet, amit szeretsz?
Ne csak az épület szolgálja a használóit, hanem az a környezetére is reagáljon. Én nagyon sok projektünknél próbálom abba az irányba tolni, hogy ha lehet, nem mindig a telekhatárba gondolkodjunk, és most nem az épületre gondolok, hanem arra, hogy merjünk egy picit, egy kis közparkot, egy kis útfelújítást, egy kis bringasávot, bármit.
Tehát kapcsolatot teremteni?
Igen.
Miért? Mert így lesz élőbb?
Így van. Így lesz része így lesz az új épület, része annak a környezetnek, ahova te viszed őt.
Hát ez pluszköltség, és ezt hajlandók elfogadni a megrendelők?
Ez egy iteratív folyamat.
Ezt nagyon szépen fogalmaztad.
De tényleg így van.
Mert veszekedéssel jár, vagy csak így óvatosan lehet adagolni?
Ezek főleg nagy beruházások nem örülnek fel ott. Az általában az önkormányzattal való élő kapcsolat az elengedhetetlen, hogy egyeztessenek egymással, hogy szabályozási terv módosítást igényel, akkor meg még szerződést is köt egymással, ugye az önkormányzat meg a fejlesztő. Az önkormányzat általában magától is jön elő ilyen elképzelések, hogy régóta szeretnénk ide egy bubi állomást. Tudnál-e abba segíteni, hogy esetleg ezt előkészíted, vagy magát ezt meg ezt. És ha te esetleg már eleve így gondolkozol, és így irányítod a tervezést ebbe az irányban is, ez is része a gondolkodásodnak, sokkal hamarabb lesz partner az önkormányzat, aki egyébként polgárokat képvisel, tehát joggal mondja azt, hogy engedek neked valamiben, de segíts társadalmilag is értelmezhetővé tenni ezt, hogy miért jó ez nekünk.
Hát nem egy szigetről van szó, nem?
Szerintem az a jó szemlélet, hogyha ez a sziget kicsit mindig így kimegy, és teret nyer magának, hogy azt más is szerethesse.
És amikor elé tesznek egy projektet, vagy egy megrendelőt, vagy egy megrendelést, mi az, ami a legelső gondolat, és a legfontosabb, amit megnézel benne, vagy ez nem így működik?
Sokszor elkövetik a megrendelők azt a hibát, hogy addigra már van egy kiválasztott építész. Még nem tudják, mit akarunk, de már valamiért
hát,
már
van. Hát szeretik a stílusát. Az egyfajta szellemi esztetikai elkötelezettség, egy iránymutatás, igen. Hogy
Igen, viszont az építész, ha már megjelenik, akkor ő rajzolni akar, van egy ilyen kényszere. Teljesen
hát az
jól.
Építész rajzol, igen.
Viszont lehet, hogy azok a bizonyos megrendelő igények, és azok a műszaki kockázatok még nem tartotta, lehet, hogy a beruházás, hogy már rajzolni kéne, még lehet, hogy egy lépéssel előrébb kéne tartani, és inkább meghatározni jól, hogy mit szeretnénk építeni.
Mert mit rajzoljunk.
Igen. És nagyon szeretem azokat a megbízókat, akiknek ezt megemlítem, levezetem, hogy szerintem még egy lépéssel lépjünk hátrébb, szálljunk erre egy nagyon pici időt, és határozzuk meg sokkal jobban, értsük meg a funkciót, értsük meg egymást, határozzuk meg sokkal jobban a tervezési programot, és ha van egy nagyon jól előkészített tervezési program, akkor hozzunk tervezőt. Volt egy olyan példám, hogy megvolt a stílus szeretet miatt a magánberuházáson az elképzelt tervező, és annyit kérdezett tőlem a megbízó, hogy Gyuri, segíts, hogy döntsem el, hogy ki a jó tervező ide? És azt mondtam neki, hogy szerintem meg lehetne azt csinálni, hogy az ajánlatadás helyett, hogy az ajánlatadást bővítsük ki, fizessünk egy viszonylag minimális díjat pár cégnek, hívjunk meg pár céget, és három dolgot adjanak be az ajánlatukba. Adjanak be egy építészeti koncepciót látványtervekkel, ahol egy építészeti minőséget fogunk tudni nézni, hogy ő hogy képzelné el ezt, hogyan építené ide, hogyan reagál a környezetre, milyen homlokzat, milyen épülettömegbe gondolkodik, milyen műszaki megoldások. Most én elsősorban építészetről beszélek. Milyen ütemtervben gondolkodik? Milyen tervezési átfutási időkkel? Nyilván mi is adunk indikációkat, de ő be is tartaná, vállalja, tudja ebben az ütemezésben csinálni? Tehát nyilatkozzon róla, hogy ő hogyan építené ezt fel. És nyilván nagyon fontos az ár. De onnantól kezdve, hogy ő lát egy építészeti minőséget, látja ennek az átfutási idejét, hogy lát egy árat, már nem ugyanabban a súlyban esik az ár. Ennek igen. A végeredménye az az lett, hogy egy tök más építésziroda nyert, egy nagyon-nagyon jól környezetbe illeszkedő professzionális tervel. Nyitott volt a határidőre, odafigyelt rá, és messze az egyik legjobb ajánlatot adta pénzügyileg. Szóval jót tett a verseny.
Te mit gondolsz arról, hogy most ilyen kis cég vagytok, és elég minőségi dolgokkal kell foglalkozni, tehát nagyon erős a szellemi koncentráció. De a növekedéshez hogy viszonyulsz?
Összességében nem félek a növekedéstől. Most azt látom, hogy most kéne egy ilyen platófázist, egy pár hónap, hogy egy kicsit összerázzuk a csapatot, és hogyha nyilván a gazdasági környezet, a megbízások úgy adják, hogy további esetlegesen növekedésre van szükség, akkor erre én megpróbálnék jól reagálni. Állok elébe ennek a feladatnak, mert azért, hogyha valahol én erre kellemes feladatként tekintek, hogy a növekedést le kell követni, vagy a növekedés igényt le kell követni egy növekedéssel, azt akkor azt látom, hogy valószínűleg valamit jól csinálhatunk, mert vagy a hírünk, vagy az iparági hírünk, hogy a megbízásaink száma olyan léptékben növekszik, hogy ez a növekedés lekövetendő.
Szerinted mi a legfontosabb, amikor erre figyelni kell?
Ne bővülj feleslegesen. Ne hidd el minden pillanatban azt, hogy neked kötelező növekedni, és új embert fölvenni, és még nagyobb infrastruktúra, hanem nagyon próbáld reálisan belátni azt, hogy az a kapacitás túlterheltség, ugye, ami általában egy bővülést eredményez, az reális-e? Mert persze lehet, hogy látod a kollégákon, de hogy az időben is meddig tart, és próbálom egyébként, tehát erre ténylegesen táblázatokat vezetek, időben átlátni a terheléseket. Nem azt mondom, hogy a pattanás pillanata előtt kell ezt meglépni. Én folyamatosan fejbe keresek embert. Tehát én folyamatosan nyitott szemmel járok. Nagyon figyelek.
Anélkül, hogy ha éppen szükséged van rá.
Igen. Megjegyzem, oda beszélgetek vele, kell elhívom egy kávéra, nem feltétlenül ajánlatért, kíváncsi vagyok rá közelebbről, hogy van most, hogy érzi magát, látok-e nyitottságot bennem, van-e egy kémia közöttünk. Mert bármikor, hogyha eljön ez a pont, és ez az elmúlt egy évből jött egyébként, ez ennek a tanulsága, hogy azért van erre szükség. Tehát most még ezzel a kis csapattal, meg ezzel a kis fiatal, kicsik vagyunk és fiatalok, stílusban még nyilván egy új feladat még akár eredményezhet is, akár egy új ember fel. Tehát még nagyon érzékenyek vagyunk erre az ingadozásra. Most még ez a fázis. Ha egy nagy testé válunk, egy nagy szervezetté válunk, nyilván kevésbé fogunk ennyire reagálni ezekre a változásokra. Most még erre nagyon érzékenyek vagyunk.
ez a vállalkozói lét, tulajdonosi lét, ez az, aminek elképzelted?
Sose képzeltem el teljesen, mert valahogy csak jött egy pont, hogy váltás, és elkezdtem belevágni. Nagyon szeretem. Tetszik, örülök neki, hogy belevágtam.
Abruzs György, köszönöm szépen, hogy eljöttél a Dzsungelharcba.
Köszönöm szépen.
A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégem Abruzs György, a Novelment mérnökiroda ügyvezető igazgatója és tulajdonosa volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, és egy újabb igaz történetet ismerhettek meg arról az energiáról, amely nem csak a cégeket, hanem legfőképpen az emberi alkotást, a függetlenség és a szabadság megteremtését szolgálja és teljesíti ki. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Réta Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.